95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi, magyarok, különösen is hálát adunk Ferenc pápáért, aki különös figyelemmel volt hazánk iránt, mondta Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Szent István Bazilikában, ahol az MKPK tagjai közös szentmisét mutattak be az elhunyt szentatya lelki üdvéért. A misek kezdetekor beszélt Veres András. Az evangélium után Michael Wellesbenek apostoli nuncius szólt, homiliájában úgy fogalmazott, húsvét hétfő békéjének nyugalmát áttörte Ferenc pápa halálának fájdalmas híre. A pápa olyannyira az életünk részévé vált, hogy halálával magányosnak érezhetjük magunkat, mondta, hozzátéve Magyarországon nem feledkezhetünk meg arról, hogy két alkalommal is hallhattuk az ő hangját, 2021-ben és 2023-ban. Akkor Ferenc pápa úgy fogalmazott, Budapest a hidak városa, emlékeztetett a nuncius. Michael Wellesbenek felhívta a figyelmet, hogy az elhunyt szentatya szolgálatát három szó jellemezte leginkább, ezek pedig az irgalom, a remény és a szinodalitás. Ferenc pápa a remény zarándokaként hagyott itt bennünket, jelentette ki a nuncius, aki emlékeztetett arra is, hogy a szentatya húsvét vasárnap orvosai tanácsa ellenére még kiment az emberek közé. A szentmisét élőben közvetítette rádiónk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján, ahol visszanézhető. A szentatya gyászszertartását szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Olaszországban 5 napos nemzeti gyászt rendeltek el, Magyarországon és Szlovákiában is nemzeti gyásznap lesz szombaton. A magyar államfő részt vesz Ferenc pápa temetési szertartásán. A köztársasági elnöki hivatal bejelentés alapján Súlyog Tamás személyes jelenlétével a magyarság szentatya iránt érzett tiszteletét és szeretetét kívánja kifejezni. Tenyek Csaba egréesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a szentatya temetési szertartásán. A főpásztor azon a napon, tehát szombaton 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában. A szertartást rádiunk élőben közvetíti majd. 40 napos gyalogos zarándoklatot hirdet a Mária út Egyesület a Csíksomlyói búcsúba. A Márton Áron nevét viselő zarándoklat április 29-én 7 órakor indul Budapestről a Normafán található Szent Anna kápolnától, és június 6-án érkezik meg Csíksomlyóra, hogy a résztvevők 7-én részesenek a pünkösdi búcsún. A zarándoklatra, illetve annak egyes szakaszaira a mariaut.hu oldalon lehet jelentkezni. Idén is ingyenes öntözéssel segítik a gazdákat, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. A tavalyihoz hasonlóan tehát ebben az évben is mentesíti a kormány a gazdálkodókat az állami tulajdonú vízi létesítményeken keresztül történő mezőgazdasági vízszolgáltatás díj alól. A közlemény szerint a biztonságos növénytermesztés, illetve élelmiszerellátás alapja az öntözés. Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a Békés vármegyei szarvas településen található 40 ezer darabos hízópulyka telepen a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van. 5 hete vezette be a kormány az árrés csökkentést, azóta 887 élelmiszer ára lett kedvezőbb, közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán. Átlagosan 18,7%-kal csökkentek az árak, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. 522 boltot ellenőriztek, és 132 esetben folynak további vizsgálatok. Végül az időjárásról. Ismét sokat süt majd a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar előfordulhat, amiket felhőszakadás kísérhet, ezek környezetében pedig viharossá fokozódhat a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7 és 12 fok között, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Somogyi Márton technikus, Demnár Ádám hírszerkesztő, Bartók Beáta zenei szerkesztő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. 20 óra 5 perckor Szabó Magda Pilátus című regényének 21. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Plank Judit vállalkozó a kézműves termékekről beszél. 21 órától 22 óráig Tokai frekvenciáján Gábor Bertalan Szepsi Esperes plébánossal, aki a közelmúltban mutatta be aranymisiét, vele beszélget a szerkesztő Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján előbb a belső energiáink feltöltéséről hallják Bognár István gutorföldi plébánost, majd egy néhány hét múlva esedékes lelki gyakorlatról beszélgetünk Gömöri Rita ACR nővérrel. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben egy érdekes könyvet ajánlunk hallgatóink figyelmébe, mely bemutatja az Esztergomi Ferences Gimnázium történetét. Szó lesz még emellett a Sárospataki Bazilika színes üvegablakairól, és beszámolunk a Miskolci Katolikus Iskolák teremtésvédelmi felelőseinek találkozójáról. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató a teremtett világ védelméről beszélget az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum gimnázium és kollégium diákjaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 21. részét Györgyi Anna olvassa fel.
Szabó Magda, Pilátus. A vonatülés kényelmes volt. Felette alig, ha nem világítani is lehetett sötétedéskor, mert apró lámpa volt a falba sűjesztve. Két kézzel szorította a retiküljét, az volt az érzése, hogy az amerikai mogyorót rágó nő figyelmesen néz rá időnként. Sokáig nem merte rászánni magát, hogy kimenjen a vécére, hát ha valaki elragadja a kofferjét, közben s leszáll vele valahol. Aztán lassanként megnyugodott. Beszélt pár szót a nővel, aki megkérdezte, nem zavarja-e a füst, ha rágyújt. S kiderült róla, pedagógus, valami felügyelő, vidékre megy iskolát látogatni. Ettől megnyugodott. A tanítókat szerette, s a nőnek félárú jegye volt, tehát nyilván igazat beszélt. Éhséget persze nem érzett, csak szomjúságot, húzott egyet-egyet a teájából. Örült, hogy elhozta. Emma nénivel gyakran utazott úgy, hogy valahol sokáig kellett vesztegelniük, s akkor jól esett, hogy volt náluk ennivaló. Rendkívüli biztonság fogta el a sült csirke gondolatára. Lehet, hogy útközben nem lesz rá szüksége, de akkor legalább meglepheti vele Gicát. Úgyis kínos érzés volt arra gondolnia, hogy viszonzás nélkül lakjék nála. Gica szegény. Nézte az utat. A vonat csak néhányszor állt meg hazáig, és sebesen ment. A táj eleinte szürke volt, ködös. Aztán felhasadoztak a fellegek, s egyszerre kiderült. Mikor Iza Pestre vitte, túl gyorsan futott az expressz, nemigen látott semmit. Most volt ideje megnézni, merre járnak. A táj más volt, mint amilyennek emlékezett rá, rendezettebb. A szétszórt tanyák helyett nagyobb települések, kémények, meg hosszúkás épületek, melyek istálónak látszottak volna, ha nem emlékeztették volna inkább valami középületre. Néhol iskolát is látott a semmi közepén, az egymásba futó, bekötő utak metszőpontjában. Ott guggolt a vadonatúj ház a barna földön. Új táj, gondolta az öreg asszony. Nem tudom mindenről, hogy micsoda, csak azt, hogy semmi sem olyan, mint régen volt. A Tisza hídját nem ismerte meg. Új híd évelt a folyón, furcsa formájú, modern, s órákkal később megriadt, mert még egyszer látta ugyanezt a hidat, s valahogy az volt az érzése, talán rossz irányba fut a vonat, és ismét Pest felé közelednek. A felügyelő már régen leszállt, de az új utasok megnyugtatták, valami csatornát emlegettek. Visszabámult rá, ameddig csak látta, sose volt az ő vidékükön semmiféle csatorna. Dorozson sok utas elbúcsúzott, sziszegbe szedelőzködtek. A vonat csak 2 percig állt, de az alatt is megnépesült a pályaudvar. Szülővárosa előtt néhány kilométerrel egyedül maradt a fülkében. Mohón elragadtatva bámult kifelé. Ezeket az akácokat ismerte. Az ideges erdők, a vérszegény fák hajdani lakóhelye közelettét jelezték. Az öregasszony úgy érezte, ha kiszólna a bokroknak, tám felelnének is neki. Összefonta a kezét, mintha imádkoznék. A megye, mely látta csecsemőnek, ifjú asszonynak, és megőzvegyülni, megint itt volt körötte. Most Vince is közelebb került hozzá, mint egyébkor, mert Vince ebben a földben pihent, s a táj valahogy azonosult az elköltözöttel. A kalauz beszólt, hogy szülővárosa következik, kérés nélkül is leemelte bőröngyét, szatyrát. Valami csöndes, áradó boldogság fogta el. Templomban érzett ilyet utoljára, amikor Izát keresztelték, mintha minden lebegett volna körötte. Kipirult, sebesebben lélegzett. Megismerte a MÁV kolóniát, és mikor meglátta a pályaudvar, most persze sötét neon betűit, majdnem lelépett a még mozgó vonatról. Valaki leadta a csomagjait, eleinte el sem indult, csak állt, körbe bámult. Szél fújt, nem is lágy, inkább kellemetlen alföldi szél, de otthoni szaga volt, ismerős. Nem is érezte, hogy a csomagjai nehezek, hogy a szatyor húzza a karját. Sodródott kifelé a tömeggel. A téren, melyen Petőfi szobra égnek emelte karját, s rajongó szemmel felfelé mutatott, mintha valahol önmaga halhatatlanságát akarná kijelölni ezzel a madárszerűen könnyed mozdulattal, megint csak megállt. Szipákolt, könnyezett, ragyogott, azt mondogatta magában, hogy itthon van. A villamosnál csődület fogadta. Elengedett egy kocsit, csak a másodikra sikerült felkászálódnia. Most valahogy senkinek se jutott eszébe segíteni, maga gyötrődött a bőröndel. El is torlaszolta egy pillanatra az ajtót, a kalauz rászólt, az utasok is, sietében még nagyobb zavart csinált, végül is egy suhanc rántotta el a bőröngyét a felszállók útjából. Az ingerült hangokra azonnal összeszedte magát. Felrázódott a kábulatból, mely elfogta. Ez ismerősebb volt már, mint a suhókó otthoni levegő. Rászóltak. Baj csináltam, gondolta az öregasszony megszégyenülten. Mindig csak csinálok én valami bajt. Titokban azt remélte, Gica várni fogja az állomás előtt. De a palást készítő nem jött elébe. S az az 5 percnyi út, melyet a villamos megállótól a szállásáig kellett megtennie, nem volt egyszerű a csomagok miatt. Megállt, cserélgette a súlyokat a kezében, nézte az utcát. Mennyit tataroztak erre felé? A járdát is rendbe hozták, mióta elment, s új postaládák vannak. Még sose voltak itt ilyen friss, rózsapiros postaládák. Óvatosan emelgette a lábát, pedig már nem volt rá oka, ám itt régen óvatosan kellett járni. A háborúban feltépte az akna a téglákat. Vince, mondta ki magában férje nevét, míg lépkedett, s cserélgette a csomagjait. Ha átmegy a Budenz közön, meglátja a házat. Végig lépdelt az egymás felé dűlő, szűk házsorok között, s a sarkon megállt. Csomagjai lekoppantak. Nem letette, elengedte őket, mintha el akarná dobni mind a kettőt. A ház, ahol valaha élt, nem volt sehol. Állt és sírt. A ház persze már nem volt az övé, de azért látni akarta ismét. Pesten egyre azt színezte, milyen lesz, ha ismét a szeme elé kerül. Ebből a szögből innen akarta látni, ahol mindig megpihent, ha a piacról tért haza. A csalódás oly keserves volt, hogy alig tudott megmozdulni, nem is értette, mi történt, hová tűnt a ház. Valami formátlan harag gomolygott benne. Antal birtokában elpusztult valahogy. Gica és a másik szomszéd lakhelye között idegen épület állt. Az öregasszony utcán sose hordott szemüveget. Ártatlan hiúsággal próbálta titkolni, hogy nem jól lát. Pesten Iza rákényszerítette, hogy viseljen, de ahogy a vonat elindult, eltüntette retiküljébe a pápa szemet, nem akarta, hogy Gica azzal lássa meg. Mikor egészen közel ért Hajdani házához, aztán végre megértette, mi történt. Antal átfestette a kerítést, tataroztatta a külső homlokzatot is. A szín megváltozott, a vakolat is. Valami rücskös, sárga anyag vonta be a Hajdan szürkés-fehér, kicsit vedlett falakat, s a spaletták helyett redőnyöket szereltek fel, olyan redőnyöket, mint Iza lakásában. A levérés üres száját körbeszegezték valami fémmel, s a csatorna sárkány torkát újra festették pirosra. Most szinte eleven volt, mint egy igazi állat. Ha akarta volna, akár be is nyithat a kapun. Retikülje mélyén ott rejlett Hajdani házának kapus ajtókulcsa. Nem szándékosan nem adta át Antalnak, csak nála maradt. A temetés után már nem ment haza, nem tudta ott hagyni. Ha akarná, bemehetne. Megnézhetné a szobákat, a kertet, kapitányt. Csak hogy az ember nem megy be idegenek házába, még egy Hajdani rokon házába sem engedély nélkül, olyan volna, mint a betörés. Az újságárus bele volt mélyedve a népsportba. Nem is nézett fel, ennek örült. Most nem volt ereje a vele való beszélgetéshez. Félrefordított arccal lépegetett el Kolman kirakata előtt, reménykedett, hogy ebben a déltáji forgalomban nem veszik észre. Kolman a régi kabátjához szokott, nem ehhez a vidra prémes új köpönyekhez, modern homlokba húzott kalaphoz. Iza elszedte a régi kabátját is, újat vett helyette. Hálátlannak érezte magát, amiért nem örült neki, de az öregasszony csak a nemesen kopott, tisztességes szegénységet eláruló holmikat szerette. Azt tartotta Vincével, nem jó kihívni az emberek irigységét. Nagyobb biztonságban élhetnek két tehetetlen öreg, ha nem kiabál róluk, hogy jólétben élnek. Nagyon féltek a betöréstől, és hát kapitány nem tudott volna jelt adni, nem volt kutya. Kolman nem látta meg, háborítatlanul ért el Gica kapujáig. A palást készítő éppen befűtött, mikor megérkezett. Mindenki tudta Gicáról, hogy elvei vannak. Elvnek nevezte szegényes életmódját, üres fás kamráját is. Gica hangoztatta, hogy egészségtelen az indokolatlanul meleg szoba, s ő akkor kezdi meg csak a fűtést, amikor leesik az első hó. Az öregasszony számtalanszor hallotta ezt a kijelentését, tapasztalta is, ha átfutott valamiért, hogy Gicánál valóban nem ég a tűz november utójáig, a spór tüzes kéjén kívül, de most valahogy meg volt győződve róla. Gica erőt vesz magán, és mégiscsak meleg szobával várja. Az ember másképpen él, ha vendége van. Mindenki másképpen él. Gica közölte, hogy reggel kapta meg Iza táviratát, míg meg nem érkezett, nem merte bőgetni a kályhát, mert hát, ha elmaradt volna az utazása, és akkor hiába tüzel. A szoba nyers volt Iza jól fűtött helységei után, hideg, füstszagú. Gica újjongott a sült csirkének, a süteménynek, a hamutartót is szépen megköszönte, ha nem is lelkesedett érte annyira, mint az ételért. Azt mondta valahogy, azt képzelte, jobb színben lesz, és érdeklődött, nem volt-e beteg? Ez a kérdés meglepte az öreg asszonyt. Azt érezte ki belőle, hogy Gica titokban Izát vágta meg ezzel a megjegyzéssel, s kapkodva lázasan dicsérni kezdte a lányát. Gica tele volt hírekkel. Kolmant szitta, aki nem lát már a büszkeségtől, mióta kitüntették. Sajnálkozott, hogy nem tud befűteni a fürdőszobába is, de, mint mondta, elromlott a kályhája. Az öreg asszony megborzongott a gondolattól, hogy hideg helyiségben kell tisztálkodnia, s elszégyelte magát önmaga makacságán. Reggel mégis begyömöszölte a kofferba a fürdőlepedőt, s lám, hiába cipelte. Kiment, sietve csapkodott a jéghideg fürdőszobában, elhaltak az ujjai, alig tudott megtörölközni. Maga előtt is szégyelte a mozdulatot, de kipróbálta a kályha csapját. Persze folyt a víz, a kályha működött. Elpirult, úgy restelkedett Gica helyett. Borzasztó, azért a pár kilóért. Gica egyébként kedves volt, közlékeny. Elmesélte, hogy ma csak elnagyolta Antalnál a munkát, hogy itthon lehessen, mire ő érkezik. Megkérdezte, ne fussanak-e át megnézni, mivé alakult a ház, mióta elment. Az öregasszony tiltakozott. A kőfaragó műhelyébe szeretett volna menni. Így levelezték meg Gicával. Mihelyt megérkezik, azonnal kimennek a telepre, átveszik a sírkövet, a mester aztán kiszállítja a temetőbe, ők koszorút vesznek, virágot, s délután kisétálnak a sírhoz, megnézik a készemléket. Halottak napján már az új emlékkő körül lehet világítani. Itt marad addig, firtatta Gica, s kerek és barátságos szemét lesütötte, mikor meghallotta, hogy igen. Hátul mentek. Azaz nem a Budenszk közirányában, hanem visszafelé a Dobos utcán, amelyen az elmúlt fél esztendő alatt mind beépültek a foghíjas telkek. Itt is olyan házakat csinálnak, mint Pesten, gondolta az öreg asszony. Minden új, sok emeletes épület eredetiére emlékezett. Itt csupa földszintes ház volt hajdan. Az egyikben egy kötélverő műhelye, a másikban meg egy szitásé. Most se ház, se műhely, hanem egyik helyén valami rendelőintézet, olyasmi, mint ahol Iza dolgozik, a másikén meg irodaház. Vince síremléke iszonyúba került, és mikor meglátta, úgy érezte, becsapták. Iza nem szólt bele, mire költi a pénzét, de az öreg asszony úgy gondolta, hogy mindent, amit Vince ingóságaért, az eladott bútorokért kapott, Vincére kell fordítania. Fekete márványkövet rendelt hát, dupla síremléket, a legdrágábbat, ami csak volt a kőfaragónál, s a Gica hűségesen elküldözte tervek és rajzok közül a legmutatósabbat választotta ki. Ám most, hogy megmutatták neki a hivalkodó fekete márványt rettenetes faragott rózsáival, melyen olyan frissen, hencegőn aranylott kettőjük neve, a magáé a csonka dátummal, elszomorodott. Az öreg asszony semmit sem értett a művészethez, ám azt így is megérezte, az a valami, amit lát, nem fejezi ki Vincét. Még csak az ő szomorúságát sem. Semmit se fejez ki voltaképpen. Emlékkőnek is suta és kihívó. Iza. Megint csak Iza. Iza könyörtelen igazságai. Cigarettája, ahogy gesztikulál vele a homályban. Hagyd meg a fejfáját, anyám. Csak hantoltast fel a sírt, ne állíts neki emléket. Minek? A fejfal jellemző rá. Valami nem kiabáló, szerény. Ő adni akart Vincének valamit. Rengeteg pénzt fordított erre a fekete kőre, ami előtt most olyan csüggetten állt. Fiatalasszony korában angyalkákat faragtatott Andrus sírkövére, s az emlék könnyű volt, bájos, Évekig, évtizedekig úgy érezte, játszópajtása van a csepp fiúnak, s éjjel, mikor nincs törvénye a testnek és enyészetnek, a kőangyalok meg Andrus játszanak, talán repülnek is. Most, 76 évesen, míg állt az emlék előtt, már tudta, hogy a halottak mindenestül meghalnak, és soha többé nem adható nekik semmi, sem engesztelésből, se szomorúságból, se szeretetből. Gica arca fény lett, a kőfaragó büszkén topogott mellettük, évek óta nem volt már ilyen kedvére való munkája. Utoljára, jó 15 éve, egy püspöknek készített ilyen monumentális sírkövet, azt a megbízást is Gica szerezte. Kicsit meg volt sértve, a lelkendező méltánylás elmaradt. Az öreg asszony szokatlanul hamar elköszönt, más gyászoló tovább szokott szemlélődni. Talán a temetőben, gondolta a kőfaragó, talán ott beszédesebb lesz, jobban megdicséri, délután 4-re állni fog kinn a kő. Míg hazafelé bandukoltak, az öreg asszony Vince megvékonyodott tagjaira, a betegségében csak nem semmivé vált testére gondolt. A rajz nem mutatta, hogy ekkora behemót síremléke lesz, azon minden finom volt, kicsi. Te nem tudsz viszonyítani, mondta Iza, és a szoba falán megmutatta neki, mennyi körülbelül 3 méter. Ekkora kő, minek az? Nem is lehet szép. Nem hitt neki, azt gondolta, túloz. A virágosnál kedvetlenül válogatott a koszorúk között, végre sikerült egy kedvére valót találnia, olyat, amelynek Vince örült volna, ha él, mert jó szagú fenyőből volt. Tobozok illatoztak rajta, még gyantás, fiatal tobozok, spiros bogyók díszítették, melyek valahogy a csipkerózsa termésére emlékeztették az öreg asszonyt, amelyet rendszeresen befőzött őszidőn. Gica láthatólag úgy érezte, neki, aki eljárt a síremlék ügyében, szintén illik valamit vennie. Meg is vett egy borzas lila krizantémot. Az öreg asszony riadtan kapta le róla a szemét. Vince világ életében utálta a szag nélküli virágokat, s a lila krizantémról azt mondta, olyan, mint a vörös káposzta. Sült csirkét ebédeltek. Az öreg asszony 2 falatot, Gica se sokat. Levest ő főzött, rántott levest, tojást vett belé, jó volt, meleg. Gica főleg Antalról beszélt, azt mondta, nem kell sokat rakodni utána, rendes és tiszta, keveset van otthon, inkább csak vacsora után. A butorokat részben átalakítatta, a lakás szép lett, modern. Kapitány sokat garázdálkodik, de nem lehet elpusztítani a háztól, mert Antal szereti. A nagy szoba nagyjából olyan, amilyen a lakás régen volt. Antal odarakta be a bútorok át nem alakított részét. Nem szívesen hallgatta Gica beszédét, mert a ház hívni kezdte megint, amelyben kapitány szuszog, és a virágok épp úgy zöldelnek az ablakpárkányon, mint ilyenkor minden esztendőben. Gica azt mondta, lehet nem dolgozik már Antalnál sokáig, mert az orvos megnősül, valami ápolónőt veszel, s ő nem szívesen kerülgetné a fiatal asszonyt. Ez nem érdekelte. Izának ott volt domokos. Antal szerelmi ügyei oly távol estek tőle, hogy fárasztó lett volna követni még gondolatban is. Ha érzett is, inkább valami gyönge örömet. Antal jó fiú volt. Miért ne menjen a maga útján? A délután megviselte. Mikor meglátta a sírt, s felette az ormótlan emlékművet, amelyet annyi szeretettel, olyan csillapíthatatlan szomorúsággal készítettet neki, azt érezte, Vince most lett igazán, kétségbe vonhatatlanul, és mindörökre halott. Míg csak fejfa volt felette, nem érezte olyan megmásíthatatlannak az elvesztését. A temetésen volt egy pillanat, mikor azt gondolta, hogy mindez, ami körötte lejátszódik, csak tévedés. Mert ha a földet megint elegyengetik, A fejfát kihúzzák. Vince esetleg egyszer csak kilép a gödörből. Lerázza magáról a homokot, azt mondja tréfált, hazamenne, adjanak neki ebédet. Ám a fekete, faragott rózsák közül előaranyló név, a két végleges évszám, a szöveg, meghalt 1960. március 7-én. Megmásíthatatlan volt. Kimondott, és örökre megmaradt. Az öregasszony úgy érezte, most fosztotta meg a szabadulástól végképpen, ezzel a márvánnyal, mely leszorította a föld alá mázsás súlyával, s elállja menekülésének egyetlen útját. Most már nem remélhet valami váratlan felhussanást a rögök közül, az édes feltámadást. Izára gondolt, milyen igaza volt, hogy ezt nem akarta látni. Lehajtotta a fejét, eltakarta a száját a zsebkendőjével. Gica belekarolt, azt hitte rosszul lett, látta, alig tud lépni. A kőfaragó sebzett hiúsága kapott némi balzsamot, most már látta, hogy a kő nagy hatást tett.
Szabó Magda Pilátus című regényének 21. részét Györgyi Anna előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol. Fehér. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít. Fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd.
Isten, dicsőséges párány, fogadd el szívem, imádatát.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Let the people hear.